Üdvözlet az uraknak! Ma füstmilánról fogunk beszélni. Nem kicsi feladat, mert én úgy gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy olyan nagyon őt nem ismerik, a műveit sem. Talán a feleségem története lett egyedül olyan híres, ugye ebből készült egy nagyjátékfilm is. Azt hiszem Cannes-ban is bemutatták, bár díjat minden remény ellenére és minden minőség ellenére nem kapott. De hogy kiről van szó, azt Hegedűs Géza, akit már annyiszor idéztünk, ő a Magyar Irodalom Arckép Csarnoka című sorozatában írt róla, azt írta, hogy Füstmilán a század magyar irodalmának, már mint a 20. persze, magyar irodalmának egyik legnagyobb íróművésze, a nyugat nagy nemzedékének egyik legnagyobb, és a következő nemzedékekre addig után alig, ha nem, a legnagyobb hatású költője. Regényei szép prózánk legeurópaibb értékei közt sorakoznak. Ama kevesek közé tartozik, akiknek költői írói nagyságát bizonyos késéssel ugyan, de valamelyest a világirodalom is tudomásul vette. Hát ez erre a említett regényre vonatkozik persze elsősorban. Úgyhogy róla. Gyuri, kezded?
Idézetekkel kezdeném. A magyar irodalom legnagyobb monománja volt, a legjelentősebb magyar hipohonder. Örökké kimerült, állandóan beteg, már ifjúként aggasztján, ő már csak a kegyes halálra vár. Élete végére sikerült csak tolókocsiba kerülnie, de akkor aztán trónként használta.
Aha.
Kivételesen szellemes Nádas Péter.
Aha.
Másik, Váradi Szabolcs. Valamiért egyszerre felfedeztük magunknak Füstmilánt, Bence Gyuri, Sumunyi Zoli meg én. Mindent elolvastunk tőle, amit lehetett, a verseink kívül a kisregényeket, a feleségem történetét, akkoriban kezdődött a zöld borítói sorozat, a Hábiszádit, a két fő drámát, és aztán az esztétikáját is. Közösen elhatároztuk, hogy kerítünk egy mestert, akinek most már megmutatnánk az írásainkat. Füstmilára gondoltunk. És fel is hívta őt Zoli, beszélt is vele, de azt mondta, hogy ő most már olyan öreg, és annyiféle halálos betegsége van, hogy nem tud foglalkozni ilyesmivel. Ezzel együtt külön-külön mind a hárman eljutottunk valahogy hozzá. Én körülbelül egy órát üldögéltem nála. Amikor kiderült, hogy sokat tudok idézni fejből a verseiből, a szívébe fogadott. Beleírta a verses kötetébe is, amit elvittem dedikáltatni. Aztán azt mondta, hogy bármikor jöhetek, ez egy generál meghívás. Ehhez képest, amikor másodszor mentem, és egy negyed órával később értem oda, egyszerűen nem nyitott ajtót. És még egy szöveget. Igen, ez arra vonatkozik, hogy volt hatása, rám is volt hatása, hát én nem mentem el hozzá. De
ez a trón nagyon pontos, mert én több embertől hallottam, hogy oda mentek, és a lábai előtt üldögéltek. Ő volt a mester.
Igen.
Őtőle várták a megmondást.
Igen. Hát Váradi Szabolcsék például. Igen. És hát szép helyen lakott a Hankóczi utcában, előzőleg egy évig lakott a Vércse utcában. Én is laktam egyszer abban az utcában, és ott mutatták azt a házat, egy gyönyörű lejtős részen, ugye a Bach csomópont felé néző ház volt, akkor még nem volt Bach csomópont, és ugyanis hát nagyon gazdagok voltak. A felesége vezérképviselője volt valami nagy vállalatnak, és ő tartotta el. De erre majd visszatérünk. És felolvasok még egy szöveget, hogy a kortársakra is milyen hatással volt. Karinti Frigyes, Füstmilán epigram. Jaj, uram, engem bántanak! Nekem hideg nyállal kenik homlokom is, és bizonyos tekintetben mindig rúgnak hátulról. Jaj, roppant hideg hagymákat eszek, és nekem kezeim ragadnak. Jaj, tele van a föld bévűről kukacokkal. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Ja, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Jaj, keserű így az élet, azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön, bizony, s a súlyos angyal letorpad, s fáklyáját lefelé fordítja.
Mit szólhatott, ha ezt olvasta?
Imádták egymást a Karinti meg a Füstmilán természetesen. Igen, igen, hogyne. Na most, hát nem is tudom, melyik versét olvassam föl. Körülbelül 100 verse van összesen.
De nincs tehát, is több. Tehát ő állítólag nem volt nagyon van. Termékeny. Igen.
Ennyi van, ezeket állandóan csiszolgatta. És valóban ő öregnek született, és hát fiatalon kezdte ezeket az öreg verseit írni. Most egy eredeti Füstmilán következik, nehogy azt higgyék, hogy paródia. Intelem az aggastyánhoz. Lám ezt a pírt a nap csókolta rá, s az éj ölelte könnyű termetét. Táncokra őt a szél tanítja és a rét, sok vadvirága hűs mosolyra szép szemét. Két rossz szemed a fényük megvakítaná, ne nézz hát rá, öreg, szíved is oly sötét. Szépség már nem való neked, a hant alá nem egy nehéz búcsúval. Abban nem hiszek, hogy fáj a távozás, haszomja nincs. Mondd azt, örömmel jöttem, az Áron hegye van mögöttem, hol 100 000 kígyó sziszeg. Tulajdonképpen szép, csak hát olyan kicsikét, hogy úgy mondjam, pozőrös természetesen. Hozzátehetem Nádas Péter Szavész, hogy a legnagyobb pozőr talán ő volt a magyar, bár sokan voltak. Nagyon nagy.
Na, azért írók. Mondjuk most felejtettem el a nevét, azt hiszem, hogy egy színésznő adta neki a nevét, drámaíró volt, és a Luxorba járt.
Mármint, hogy milyen nevét, ő maga mondta. Fürst volt, és füst lett belőle.
De Milánnak, nem, egy másik Milán... emberről beszélek, aki szintén nagy pozőr volt, drámaíró volt. Egy
Szomori.
Szomori.
Jó, igen. Hát persze, hát de rengetegen voltak a nagy pozőr. Semmi baj nincs a pozőrséggel, mint ki fog derülni. Ugyanis aki pozőr, az szerepet játszik. És hogyha több szerepet tud játszani, akkor ajánlatos drámát írnia. Na most, hogyha nálam maradhat még a szó, az egyik legnagyobb magyar mű az ő nevéhez fűződik. Ráadásul dráma. Ez a Boldogtalanok című dráma, amit 1914-ben írt, még éppen a világháború előtt, és hát természetesen évtizedeken keresztül nem adták elő. Na most, elképesztő mű, óriási dráma, és hát a 60-as évekig kellett várni, amíg Székely Gábor fölfedezte és Szolnokon előadta egy nagyszerű előadásba. Ez az a mű, amelyik egészen páratlan a magyar irodalomban, ugyanis Füstmilán volt az egyetlen magyar drámaíró, aki megértette, hogy mit csinál Csehov. Na most Csehov akkor már divatban volt, ugye Nyugat-Európában is, főleg német színház, meg egyéb színházak. Azóta se szűnt meg az a divat, de német fordításban is nagyon jól olvasta el Füstmilán Csehovot. Volt még egy ember, aki értette, csak az nem írt drámákat, Kosztolányi Dezső, aki a 20-as évek közepén lefordította a Három nővért úgy, hogy jobban nem lehet. Próbálkoztak azóta is. Ugyanis fölfedezte a groteszket a Csehov drámákban. Fölfedezte a preabszurdot, amire egészen a 60-as évekig kellett várni, hogy a Szovjetunióban jöjjön egy Efrosz, és megrendezze úgy a Három nővért. Na most a Boldogtalanok az egy félig meddig lumpen közegben játszódó dráma. Egy valaha jobb sorsra érdemes Huber Vilmos nevű nyomdász a főszereplő, a férfi főszereplő. Papi nyomdába dolgozik, és van egy haverja is, aki teljesen tehetetlen ebben a családban. Megpróbálja megmenteni, akit meg lehet, senkit nem lehet megmenteni ebben a családban. Van neki néhány szeretője, van felesége, van gyereke, van anyja. Az anyja az addig vacakol az egészségével, mint Nádas Péter már mondta, ugye Füstmiláról, hogy belehal. Bele lehet halni a mindenféle pszichoszomatikus tünetekbe. Meghal a gyerek, akivel senki nem törődik, nem jelenik meg a színen, csak tudjuk, hogy kiadták vidékre. Szerető tönkreteszi, szóval mindenki tönkre megy a darabban, és mindenki szerepet játszik, kivéve a naivát, aki tönkre megy. Szenzációs dráma, hibátlan. Csak hát, aki értette, nem merte előadni, színházi emberek értették, és nem merték előadni. mert annyira új hang volt, és annyira provokáló jellegű, hogy mindössze a 20-as évek közepén adták elő magán színpadon, kicsi színpadon, de azért olyanok játszottak benne, mint például Heltai Jenő felesége és Kosztolányi felesége. Tehát tudták, hogy mit írt Füst Milán, egy óriási remek művel, hát csak a hivatalos színházat nem merték eljátszani. Gyakori eset egyébként a drámaírókkal.
Pali, neked van Füst Milán élményed, vagy bármi egyáltalán előkerült valamikor?
A feleségem története az megemészhetetlenül nagy, és még a film is tetszett, pedig nagyon nagy vállalkozás egy ilyen nagy regény után filmet csinálni, de Tenyedi Ildikónak és színészeinek sikerült. Ez valami olyan elképesztő erejű történet, ami nem csak a férfi-női viszonyról mond el mindent, azaz semmit, pontosan azt mondja el, hogy elmondhatatlan, hanem magáról a nyelvről és a valóságról, hogy minden bizonytalan, és a biztosságnak, az emberi viszonyokban aznak, hogy a másik szeret engem, ennek a görcsös hajszolása az tulajdonképpen a legbiztosabb sírásója minden lehetséges emberi viszonynak. Tehát nekem, ha kell ezt mondani, a feleségem története, ami páratlan. Páratlanul egyetemes, nincsen igazából, és ezt már a keletkezése idején is sokan mondták, magyar vonatkozása, de egy magyar regény, egy nagy magyar regény. Viszont szeretnék egy picit reagálni arra is, amit Gyuri mondott, méghozzá a legendás karinti Füst Milán viszonyra. Tehát ugye a nyugat első nemzedékének ők voltak a legfiatalabbjai. Tehát Ignótus ugye az 1860-as évek végén született, Schöflin is körülbelül vele egyidős volt, Schöflin Aladár a kritikus, Adi ugye 1877-ben, Móricz 1879-ben, Babits 83-ban, Kosztolányi 85-ben, Tóth Árpád 86-ban, és Karinti 87-ben, és Füst Milán 88-ban. Tehát hihetetlenül fiatalon, 20 évesen, már a nyugat első év folyamában nagyon érdekes írása is vannak, nem csak versei. Nos, nagyon sokat írt Karintiról, és nagy-nagy szeretettel, ahogy egyébként Kosztolányiról is, de van egy kis bosszú abban, amikor nem Karintiról ír, hanem Krúdiról. És leír egy az otthon klubba, vagy az otthon körben, az újságírók és írók legendás fészkében az első világháború alatt egy kártyameccset. Ugye Karinti szenvedélyes kártyás volt, és szenvedélyes sakkozó. Egyébként nem is akármilyen trófeái volt a Karintinak, többek között például Károlyi Mihály, akit legyőzött, de itt most éppen Krúdi mellé kerül. Leültem melléjük, jobban mondva szegény Karinti mellé, mert ő nagyon sápat volt, de valósággal remegett is, tehát melléjük Krúdi és Karinti mellé kibicelni. Először láttam őt, mármint Karintit ilyennek, mert az még nem fordult elő, hogy a nyelve is akadozott volna. De most akadozott. Az volt az érzésem, hogy talán eljövendő unokái nyomorára gondol már is a szegény, elvesztett életére, és hogy bensejében vért könnyezik a sok elúszott ezrese miatt. De ránéztem aztán Krúdira is. És íme Krúdi megint csak aludt. Karinti a figyelemtől már majd megszakadt, de Krúdin megint csak olyasmi látszott, hogy voltak épp oda se figyel. Annyira nem, hogy még a fogát is piszkált a lomhán. És mégis minden játszmát irgalmatlanul megnyert. És a végén közönösen gyűrte zsebre a sok ezrest, és csak ennyit mondott Karintinak szörnyű kegyetlenül. Sose búsulj, Frigyes. Lesz az még rosszabbul is. Hát ennél nagyobb bosszút, hogy Karintinak a nyelve is akadozott, tehát nem tudom, hogy az így írtok ti állt bosszút, mert ugye egymást nagyon ugratták, Karinti és Kosztolányi, és Füst Milán is, tehát ennek is van egy története, amikor meglátogatnak egy beteg kisgyereket, ami előtt megállapodnak, hogy egy kisgyereket nem szabad nevelni, nem szabad rászólni, nem szabad a társadalmi konvenciókra figyelmeztetni, és aztán találkoznak egy aggódó édesanyával, aki a kisgyereket minden áron rá akarja venni arra, hogy köszönjenek neki, mire Füst Milán mondja, hogy ne kínozza ezt a kisgyereket, mondjad azt inkább, hogy Taknyos Milán bácsi, ezt örömmel kimondja a gyerek, az anya sápítozik, még inkább leszidja a gyereket, és Kosztolányi az édesanyának ad igazat. És akkor kijönnek, és akkor odafordul Füst Milán Kosztolányihoz, és azt mondja neki, hogy mondd kérlek, neked semmiről sincs véleményed. Semmiről, mondja Kosztolányi, azaz majdnem semmiről. Tehát, hogy elképesztően szeretetteli, ugyanakkor elképesztően realistán látta, nem tudom, hogy Karintit és Krudit mennyire, mert a Krudi képe egy picit ilyen istenítő, most már abba hagyom az anekdotázást, de azt kell látni, ahogy te is utaltál a bevezetőben, hogy ő egy galaxis. Aztán ezt írták is róla, hogy a Füst Milán életműve az egy galaxis. Tehát, hogy nem egy csillag, nem csak a feleségem története. Gyuri joggal emelte ki, hogy magyar drámairodalomban is megkerülhetetlen klasszikus, a verseiről nem is szólva, de hogy ismeretlen. Tehát olyan belelapozni egy Füst Milán verses kötetbe, vagy esszé kötetbe, mint bejutni egy fekete lyukon keresztül, egy teljesen tágas, és nem is csak, hogy tágas, hanem hogy megismerhetetlen univerzumba. És akkor még egy emlékezést olvassak, ez azért fontos, hogy lássuk, hogy bár ismeretlen Füst Milán ma is, és szégyenletesen nincs benne a középiskolai tananyag kötelező részébe. Én ahhoz a ritka generációhoz tartottam, akik a Szegedi Macák, Veres András, Horváth Iván tankönyv család révén kötelezőként tanulták Füst Milánt, és olvashattam a szabad verseit. És olvashatta Vas István, és a fiatal Vas István, aki 1934-ben, alig 24 évesen, már a nagy Füst Milánra, a nagy lírikusra emlékszik, idézi, hogy hogyan ismerkedett meg vele, természetesen egy másik nagymesteren, Déri Tiboron keresztül, az is egy külön regény, hogy Déri Tibornak és Füst Milánnak milyen volt a viszonya, és Déri, amikor leheveredvén egy hegyoldalba, és Elemózsiával együtt egy kis kötetét is előszedve, Füst Milán verseit kérésünkre hangosan is olvasni kezdte. A ködben két banya szídott egy részegest, s a köd fölött lassan haladt egy szép szekér, s vitt két bohó parasztot, egy vaskos legényt, s mellette ült a nyájas holdvilága. Ez több volt, mint tetszés, jegyzi meg Vas István, amit a barátaimmal éreztünk. Sürgősen megszereztem a kötetet, és hónapokig csak Füst Milánian középkorias hangzású jelzőkkel és szidalom szavakkal illettük egymást. Írja ezt a még 50 éves sem Füst Milánról a 24 éves Vas István. Tehát, hogy egyszerre volt hatalmas kultusza, kevesen idézik, hogy I.S. Gyula költészetére, korai költészetére is mekkora hatással volt Füst Milán, és egyszerre ismeretlen. Tényleg rejtély, tehát, hogy a Gallimard is kiadta az 50-es, 60-as években, hogy is van ez. Nagyon sok értője van, nagyon sok irodalomtörténész foglalkozott vele behatóan, tehát azt se lehet mondani, hogy elhanyagolt lenne. De mégis, amikor mondtad, hogy róla fogunk beszélni, és belemélyültem, hát ismeretlen vonatok jöttek szemben, és fényes a világító ablakokkal.
Van egy verse a 70 éveshez, azt én leírtam kézzel magamnak külön, aztán szégyenemre elfelejtettem behozni a stúdióba. Ez azért ragadott meg ez a vers, most arról beszélek, amit nem fogok tudni felolvasni, mert az, abban benne van az, amit Hegedűs Géza is írt, hogy tudnélik, ez egy ilyen méltóság teljesen komor költemény, de benne van az is egyébként, amit Karint írt, ami a létbe kivetett ember szomorúságáról és reménytelenségéről szól, vagy mondjuk a költő reménytelenségéről, akit felfoggatja a világot. Hát itt vagyok 70 évesen, ezt meg azt megéltem. Mit akartok tőlem? Mit tudok nektek nyújtani, ami nektek segít? És semmit. Semmit a világon. Ez a dolognak a vége. Kár. De egyébként azt írja még Hegedűs Géza, hogy egy időben a magyar írókat két értelmiség előkészület jellemezte, a jogász és a bölcsészi. Na most Füstfilán jogász is volt, tanár is volt, és ami a későbbi trónusát illetve, amikor hozzájárultak ugye a tanítványok, ez kiderült, hogy amikor tanult, vagy tanított, még időskorában is esztétikát az egyetemen, egész lelkét adta pedagógiába, tehát kiváló tanárnak számított.
Hát Füstmilár egy évig tanított a bölcsészkaron, 48-49-ben. És aztán már nem tanított, és nyugdíjazását is kérte.
De korábban tanított.
Nem tanított. 51
iskolába.
Iskolába.
Egy évet tanított, 48-49-ben, aztán még állományban volt, és 51-ben ő kérte a nyugdíjazását. Tehát nem úgy rúgták ki, de azért többet nem tanított. Tehát az a legendás egy év maradt meg. És ennek azért írásbeli nyomai is vannak, egyrészt az emlékezők, másrészt pedig azért neki kiváló esszékötetei vannak. Ez mind én voltam egy koromban, egy csomó előadás benne van. Látomás és indulat a művészetben. Abban benne vannak az ő esztétikai nézők. Rendkívül éles elmélyű megfigyelések, tömege is van a csacsogások között. Hát, mint az ilyen kötetekben általában. Érdemes olvasgatni, mert például Shakespeare-ről hát elképesztő mélyen gondolkozott időnként, és olyanokat vett észre, amit a tudósok soha. Hát, mert drámaírónak született. Na most visszatérve a drámáira, annak idején, amikor én igazgattam egy kicsikét, akkor előadtuk a Máli néni című darabját. Két óriási szerep van benne, és Kátai Endre és Kós Olga isteniek voltak benne. Tehát ő színészekben gondolkozott, színészekre írt, mert ő maga is színész volt. A pozőrséggel és a szerepjátszással ez együtt jár.
Bocsánat, még Szentkuti jutott eszembe a nagy pozőrök közül.
De ő nem volt drámaíró.
Hát csak pozőr.
Igen, de ő egyfajta pozőr volt, igen. És Füstvilán pedig sokfajtába bele tudta magát élni. És hát aztán kiderült, hogy hát eljegy drámái vannak. Radnóti Zsuzsa ásta ki a hagyatékból az Árvák című darabot. Tehát ezek játszható és sikeresen játszható darabok. Volt egy óriási redivívusza ugye a 60-as években, hát 67-ben halt meg 79 éves korában, és én ott voltam a 4. Henriknek a Madách Színház bemutatóján, ahol a szerző is megjelent még, talán 64-ben lehetett, még középiskolás voltam, és ottan a pávójába hajlongott, nagy busa feje volt, és rettenetes ünneplés zajlott, és tulajdonképpen hát nagyszerű színész, Gábor Miklós volt 4. Henrik, ugye a Kanosszát járó Henrikről van szó. Na, óriási hatással volt ránk akkor, és aztán később, amikor néhányszor tanítottam Füstmilánt az egyetemen, és kiderült, hogy a 4. Henrik, hát az gyenge darab, de borzasztó érdekes. Borzasztó érdekes, hogy amit ő férfikora nagy művének tartott, hogy az tulajdonképpen egy kispolgár képzelgései arról, hogy milyen lenne, hogyha ő király lenne, és az egyetlen tartalma, hogy akkor minden nőt megkapna, és a férfiak is rajonganának érte. Ez az egyetlen, ami érdekes. Miközben a Boldogtalanokban sokkal korábban, évtizedekkel korábban már a nagyon nagy művet, a 20.-21. századi művet megírta. Érdekes mindenféle szempontból Füstmilán, és hogy ne csak a Karinti paródia maradjon bennünk. Hadd olvassak föl egy rövid verset tőle. Régi dallam a címe. Borák borostyán közt hol a füstös kis nyájas arcocska megjelenik reggel, s álomittasan nézeget szét, küld el Vénusz arra galambjaid. S csattogva fénylő, szép nyaka mellett ők súgják meg titkon, hogy szeretem szívét, s hogy kis levélkét kap ma tőlem, s elviszem őt mi hamar atyától. Akinek van füle, azt talán észrevette, hogy ez nem szabad versám, ez alkajoszi, amiben Berzsenyi szívesen írt, csak hát olyan jól kezelte ez az egyébként szabad verseket író, ám bár mindig minduntalan görög mértékeket használó költő, hogy nem is tűnik föl első látásra, hogy ez a tiszta alkajoszi. De most nagyon érdekes, hát a novellái meg a kisregénye is érdekesek, az Advent, meg csak ajánlani lehet, mert nagyon-nagyon különös. Ami furcsává teszi, azt hiszem, hogy ő nem kellett, hogy küzdjön a megélhetésért. Nem nagyon jól nősült abból a szempontból, hogy hát ottan egy tanítványát vette el, aki ő érte rajongott, ő meg kevésbé a tanítványért, de igen, gazdagok lettek. És tulajdonképpen, hát vagy grófnak születik egy író, vagy szülessen proletárnak, és akkor valahogy. De a kettő között ez a polgári jólét, ez valószínűleg hozzájárult azért az ő elismertségéhez, az ismertségéhez. Nyilván egy kicsikét irigykedtek rá, és valahogy menet közben úgy kiürült a világa. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Míg azok, akik hát a betevőért naponta több cikket meg verset voltak kénytelenek írni, és köztük rengeteg gyenge is volt, azért muszáj volt, hogy összeszedjék magukat, és a Füstmilán nem volt erre kényszerítve. Ez egy nagyon furcsa, hát érdekes kelet-európai jelenség.
Pali, én úgy tudom, hogy bár nem nevezik őt igazi tőről metszett szocialistának, tehát inkább egy ilyen erkölcsi értelembe vett fölháborodó volt a szegények és megnyomorítottak érdekében, illetve a humanizmus nevében, de azért a tanácsköztárság idején a forradalmi írókat összefogó Vörösmarty Akadémiának volt az ügyésze. Hát ez persze egy írói állás volt. És aztán ugye nem is bocsátották ezt meg neki, hanem megfosztották a tanári állásától, amikor a Horthy korszak eljött. De ez érdekes, és újra megvilágítja egy picit, hogy milyen sok értelmiségi vállalt akkor reménykedve szerepet a tanácsköztárság idején. Ez egészen elképesztő névsorok vannak itt.
Hát egyrészt a Vörösmarty Akadémia az nem a tanácsköztársaság idején jött létre, hanem az őszi rózsás forradalom alatt, 1918. november végén. Uh-huh. Ugye az első elnöke Adi volt, és még az alakuló ülésen ott is volt egy nevezetessé vált párbeszéde a szintén jelenlévő kassákkal. De az való, hogy Füst, mint jogász, akkoriban úgy nevezték ugye a jogtanácsost, hogy ügyésze, tehát az Vörösmarty Akadémia ügyészeként is jelen volt a társaságban. És a tanácsköztársasági idején is bekapcsolódott az írói direktórium munkájába, de az ő szerepe teljesen jelentéktelen volt, és ezért nem is kellett olyasfajta kanosszát járnia, mint mondjuk Babicsnak, aki a Magyar Költő 1919-ben című eszéjében próbálta tisztázni ezt, amit te úgy nevezett, hogy hihetetlen névsor, vagy Móricz Zsigmondnak, aki megírta az első termelő szövetkezeti riportokat Somogyban, Hamburger Jenő népbiztos mellett, és akit ugye emiatt meghurcoltak, és eleinte még őrizetbe is vették Leányfalun, vagy éppen Krudi Gyula, aki szintén írt ilyesfajta munkákat, aztán, hogy ezt felettesse, Horthy Miklósról is írt nem akármilyen dicsőítést. Füst Milán maga kérte a nyugdíjazását, kapott fegyelmit, de nem bocsájtották el, és később úgy emlékezett, hogy ha nem vette volna túlságosan komolyan a zsidó ellenes hetszeléseket, akkor továbbra is taníthatott volna, mert ő nagyon szeretett tanítani, bár nem tanárnak készült. Hát ugye Helfer Erzsébetet, ugye a feleségét is volt tanítványai közül választotta ki. Tehát Füst inkább kimaradt, és a naplójában, hát ha a naplójában eléggé pontos és szarkasztikus szavakat használt, például Kosztolányiról, vagy Karinti Frigyesről, akik ugye Pogány József napóleoni udvarában sütkéreztek, és akiket feketésztetett a siófoki főhadiszálláson, és akik ott voltak, amikor lovakat hajkurászott, vagy éppen Korda Sándor, későbbi ugye Alexander Korda színésznőinek udvarolt Pogány József. Nem szerette ő a tanácsköztársaságot, azt is mondta, hogy ő a kapitalizmus tetüje. Már beleszokott, már nem tud, nem hit benne. Nem hit benne. Tehát ilyen értelemben nem volt egy lelkes, és nem is emlékeztek róla meg, mint 19-es veteránról. És talán nem is a 20-as évek elejétől fogva, amikor szinte mindenkit így vagy úgy meghurcoltak, aki Gömböstől vagy Bethlen Istvántól balra állt, nem kivéve Molnár Ferencet, nem bántották. Ami nagyon érdekes, hogy ez a fajta kívülállás a 45-ben tűnik el. Akkor írt egy nevezetes verset Vlagyimir Iljicshez, a Jelenés címűt, ami egy bibliai ódára emlékeztet. Ezekiel is van, mint egy mottóként tűzve rá, és hát ez egy problémás vers. Ó, Vladimir Iljics, vajon lehet-e segíteni az emberi lényen? Hiába idézlek, tavasszal még mélyebb a borulat, és az éjszaka mélyebb, és nincs felelet e világ völgyeiben. S hiába ülök itt, s várok oly régen jelentést, itt semmi sem mozdul, csak a képed bólogat olykor, s szomorú szemed int, és gigászi munkád. Na most az elemzők közül Sein Gábornak a nagy és részletes és nagyon árnyaltan fogalmazó monográfiájában olvastam, ugye kétfajta módon lehet egy vers politikai, vagy ő legalábbis így fogja föl, hogy maga a szöveget körül teremtődik egy politikai kontextus, vagy maga a vers is egy performatív aktus, tehát politizálni akar. Most Füst Milánnak annyira nevezetes volt a kívülállása a politikán, és az elfogulatlansága, hogy tényleg mindenkit meglepett, amikor ez a Szabad Nép egy 1946-os címoldalán, tehát a kommunista párt napilapjának harcos, és az imperialistákat, a burzsóákat, a reakciósokat ütő napilapjának a címoldalán jelent meg. Később egyébként, nem is olyan később, néhány évvel később Füst magyarázta is, hogy ő már igazából a 30-as évektől gondolta arra, hogy a kommunista Oroszországot megismeri, arról írni fog, csak hát nem jutott ki, és ezért azt gondolta, hogy nem lenne jogos, hogy így ír Oroszországról, de hogy mindent elolvasott. Az persze más kérdés, hogy a naplójában erre nincs nyom, hogy ennyit foglalkozott volna a sztálini Oroszországgal, de ekkor a 40-es években azt írja, hogy Oroszország úgy látszik, úgy gazdasági, mint szociális erkölcsiség terén sokkal nagyobb arányú csodákat hozott létre, mint amilyennek a fáraók piramisai voltak. Csak épp, hogy ezek nem hiába való piramisok, mint hogy nem egyes személyek halálukban való apoteózisát, hanem az élők szenvedéseinek enyhítését szolgálják. Ez a fajta magyarázat, a Magyar Írók a Szovjet Népről című, szintén a kommunista párt kiadója, a Szikra által megjelentett antológiában hozták, azért magyarázatképpen jelezzük, hogy ki szerkesztette ezt az antológiát. Szegfügy Ula. Igen, az a Szegfű Gyula, aki a konzervatív Magyarországnak volt a történetírója, aki megírta a Három nemzedéket, aki megírta a Hóman Szegfű magyar történetnek a 85%-át, a katolikus Szegfű, aki írt, előadást tartott Leninről, a hatalmasról, aztán amikor visszament a függöny mögé, összeesett. Az, hogy Füst Milán miért ajánlkozott föl, mert levélben föl is ajánlkozott Rákosi Mátyásnak, ilyen értelemben szintén rejtély, az biztos, hogy az ő egyetemi tanári kinevezése azért nem független ettől a felajánlkozástól, és az is biztos, hogy a tanítványi visszaemlékezések, én majd nézzünk utána, én makacsul arra emlékszem, hogy 51-ben kezdte meg az előadásait, tehát, hogy a tanítványi visszaemlékezések szerint csodálatos volt. Shakespeare-ről beszélt, Tolstoyról beszélt, a világirodalomról beszélt, saját műveiről beszélt, nem voltak vörös farkak az előadásban, nem voltak Sztálin idézetek, nem volt brossúra, semmi nem volt. Tehát rejtély ez az ember, rejtély a politikai szerepvállalása, rejtély, ahogy egyébként működik, de mindenképpen úgy működött, hogy senkinek nem ártott, hanem inkább használt. Tehát például Lukács György hazajön, és megkérdezi, hogy mi újság Füleppel, Fülep Lajossal, a nevezetes művészettörténésszel, akivel annak idején közös lapot hoztak létre, hogy viselte magát, és Füst Milán siet kegyesen hazudni, hogy nagyon jól, és téged a világ legnagyobb gondolkodói egyikének tart. Természetesen Fülep is egyetemi katedrához jutott, és eljöhetett az engővárkonyi lelkészi állásból, abból a remetességből, ahová 1921-be elvonult. Tehát hihetetlen sorsok, hihetetlen barátságok, egyébként azt a Fülepet menti, aki valószínűleg egyébként egyáltalán nem antiszemitizmusból, de mégis leszólta a feleségem történetét, amikor annak kéziratát megküldte, hogy hát nem lehet egy regény úgy regény, hogy csak néhány ember magánügye, azaz egy szerelmi féltékenységű ügy van. Ráadásul a nyelvvel is van bajom, ez ilyen pesti nyelv, ez egy ilyen jiddis nyelv, ez szaglik. Írja ezt 42-ben, és ha nem Fülep Rajosról lenne szó, akkor ez egy teljesen antiszemita érvelés lenne. Meg is döbben egyébként Füst ezen, és azt mondja, hogy hát ő neki senkihez sincs köze, legkevésbé a jiddisekhez, tehát hogy az is egy nagyon megrendítő ez a levelezés is, egyébként barátok maradnak. Tehát ez a politikai szerepvállalás, ennek egy, én úgy érzem, hogy ez egyfajta kisiklás volt, de nem kompromitálta a szerzőt, ráadásul például, amikor a Rákosi születésnap volt, őtőle is kértek írást, elkésve adott, és nem saját írást, hanem a Lír királynak a fordítását, ami persze nem jelent meg. Hogy annak aztán milyen üzenete volt, azon lehet vitatkozni, hogy a zsarnokot akarta, mert hát ugye egyáltalán biztos, hogy Lír király zsarnok, és hogy Shakespeare vagy akár Füst Milán zsarnokként láttatta volna. Minden esetre egy megfoghatatlan, rejtélyes ember, és biztos, hogy nem hempergett meg a népi urbánus állvita mocsarában.
Egyébként említetted az antiszemitizmust. Itt 2019-ben kitört egy vita az általad szintén említett, vagy általatok említett Sejn Gábor és Gerő András történész között. A Gerő András azt mondta, hogy a Napló az arról tanúskodik, főleg a 19-24 közötti része, hogy Füst meglehetősen, hát hogy mondjam, ellenszemvel írt zsidó szerzőkről, egyáltalán a zsidókról. Tehát egy olyan antiszemita nyelvet használt, ami ugyan a korszakban szokásos volt, nem mint a Horthy korszakban, de hát egy zsidótól ez meglehetősen furcsa volt. Gyuri?
Nem hiszem, hogy antiszemitizmust kell szemére vetni akár Füst Milánnak, akár Fülep Lajosnak, hogyha valami a politikában valakinek nem tetszik, valamilyen szereplők nem tetszenek, és különösen, hogyha valakinek nem tetszik a feleségem története. Nekem se tetszik, bocsánat, hogy ilyet mondok, hosszú és unalmas. Többször neki kellett fognom, hogy valahogy úgy végigolvassam, nem vagyok a lelkes híve, miközben Füstmilán boldogtalanját a 20. század világirodalmi remek művének tartom. Hát van ilyen. Tehát ez Móricz Zsigmond antiszemitizmus, és konkrétan valakiket utál, és felfedezi bennük. De ez a naplóban van. És mindenki a naplóban írja ezeket, és magánlevelekben írja, és nem harcosan antiszemita lapokban. Hát azért ez különbség. Kosztolányi, ugye, hát beszéltünk az ő kapcsán ezekről a förmedvényekről, ő azt publikálta. Nyilvános volt. És az, hogy kinek mi a magánvéleménye, és hogy fogalmaz henyén, és nem pontosan, és az teljesen mindegy. Tehát ezeket én nem tartom. Hát az, hogy itt is semmi, hát semmi köze hozzá. Egy kitalált nyelven ír, természetesen, egy mesterkélt nyelven ír, Füstmilán. Tehát általában az írók többsége valamilyen hangot keres a prózájának, és vannak olyan prózák, amelyekben az alaphang mesterkélten jön létre. Hát van ilyen. Tele van a világirodalom ilyen hangokkal. A magyar is. Szomori Dezsőt is lehet mondani, nem azért, mert zsidó, hanem azért, mert ezt a hangot találta ki magának. Vagy Szépernő, nagyszerű írók. Tehát itt szó nincs arról, hogy bárki, akinek valamilyen hangütés nem tetszik, az ezzel antiszemita lenne. Vagy fordítva. Ezek nem valós dolgok. De az, hogy megpróbált egy másfajta nyelvet kikalapálni, az a lírájában is látszik, és hát vagy tetszik valakinek, vagy nem. Fölolvasok egy rövidet, hogy Füstmilán is szóhoz jusson. Vándordal. Ki útra kelt és messzi megy, az út mentén a fák köszöntik őt, s a fű is felvidul, amerre lép. És még búcsúként az égnek kósza népe körül szádossa sápat homlokát. És úgy bámulják a lányok is, mint lábra kelt csodát, ki itt hagy mindent, mi ölelni kész őt, s a durva végtelenbe vert anyát. Őt meg kell nézni, mert az ég alatt nincs több találkozás, s a messzességben ki tudja, merre lesz a sírja majd. Tulajdonképp hát nagyon jó van megírva, hát, és zenél miközben szabad vers, és meghatározhatatlan a tárgya, meghatározhatatlan a táj, meghatározhatatlan a személy. Nagyon érdekes, nem csoda, hogy hatott a kortársakra, és mindazokra, akik a szabad verssel próbálkoztak, és aztán végül is az ő nagy részük Vas István, meg Radnóti, meg a többiek, akiknek mesterük volt Füst, ugye, hogy azok visszatértek a kötött formához. Tehát vannak ilyen próbálkozások, ilyen hangkeresések, prózában is, versben is, amelyek nélkül egy irodalom nem tud egészében funkcionálni.
Pali, ehhez, amit mondtam, ez a Senny Gábor Gerő vitéz, van hozzá való, fűzni valód?
Szerintem adjuk megint vissza a szót Füstmilánnak. Szerintem ő egy olyan ember volt, aki nagyon szeretett, és főleg nagyon szerette a barátait. Amikor Kosztolányi meghalt, akkor meg meghalt Sumjó Zoltán, akkor ugye a múlt és jövő, a zsidó irodalmi lap szóvá tette azt a kétségtelen antiszemitizmust, amit Kosztolányi művelt a Pardon rovatba, ugye az Új Nemzedékbe. És akkor a Patai Józsefnek Füstmilán írt egy levelet, egy nyílt levelet, Kosztolányi és a zsidóság. Kosztolányi nem volt ilyen. Ő nem volt inkább, vagy kevésbé antiszeminta, mint magam vagyok, pedig én zsidó vagyok, és az is akarok maradni most már. Tartalmát tekintve ez így jellemezhető, hogy sok mindent nagyon szeretett, és sok mindent nagyon nem szeretett a zsidóban, mint jó magam is. Magam szeretem, és akkor így sorolja, hogy és mi van. De itt következik a szeretetnek minden logikát felborító, felrúgó vallomása. Valaha én a következő axiómát írtam fel magamnak. Tisztességes lélek csak ellenzéki lehet. Mégpedig mindenkor, és minden uralom ellenzéke. De éppen miatt a kételkedni kezdtem, már mint Kosztolányi miatt, ezen axióma igazságában. Mert nem minden tisztességes ember képes például arra sem, hogy a tömegindulatok hatalmas szuggesztiója alól kivonja magát. Ő elég jól ismerte a zsidót ahhoz, hogy képes lett volna még arra is, amire csak a beható ismeret képesít, hogy védje, mikor ostobák szidják, és szidja, mikor az ostobák dicsérik, mint ahogy magam is gyakran vagyok vele. Csak hogy ez neki nem volt mindig elég lelki ereje. És az első pillanatban nem vette észre, milyen rettenetes az, amit művel. Hogy milyen rettenetes egy nemes szívű embernek nem megvédeni azt az élő testet, amelybe a többség siet belerúgni. És itt volt a hiba. Ennyi volt a hiba. De hisz nem is jól mondtam az imént. Ő már az első szavak kimondása után is tudta, milyen szívtelen mesterség ez. De már nem lehetett visszakoznia, legalábbis nem azonnal. Hát látjuk, hogy milyen ügyetlen védekező, de megteszi. Megteszi, megvédi a halott barátját. Azért olykor még elbeszélgettünk a zsidókról. Így ő egy alkalommal azt állította, hogy az ember olyan, ha másképp nem boldogul az ellenfelével, akkor nem tekinti a verekedés szabályait, hanem odaüt, ahol nagyon fáj. És ezt a következő példával ábrázolta. Ha néki tegyük fel, Sigmund Freuddal vitája volna, akit nagyon sokra tartott és szeretett, Freudnak már mindenbe igaza volna, neki már nagyon kellene szégyelni a magát, akkor végül mégiscsak azt kiáltaná oda neki, hogy büdös zsidó. Ilyen kedves és okos ember volt. Ezt a róla szóló levelemet pedig, ha úgy tetszik, szerkesztő úr kiadhatja a múlt és jövőben, még örülnék is, ha azt közlése alkalmasnak bizonyulna. Na most ez egy ilyen ember volt, ez a Füst Milán. Tehát most szerintem az, hogy az Isten nyugosztalja Gerő Andrást, hogy miként vélekedett a naplóban lévő indulatos, kevésbé indulatos reflexiókról, olyan túl sok jelentősége nincsen. Ráadásul maga Füst Milán is azt írta, hogy nagyon nehéz az írók intimitásából az író igazi egyéniségét megrajzolni. Azt leginkább és mindig a művekből lehet. Tehát szerintem ez a vita ilyen értelemben irreleváns. Füst Milánt antiszemitának nevezni, hát akkor is történelmietlen, ha mondjuk azok, tehát hogy az 1944 utáni perspektívából nézzük. Hiszen ezek a megjegyzések, a naplónak a megjegyzései egyébként 1919-ből vannak. És Füst Milán egy szuverén egyéniség volt, és egy küzdő, magával is küzdő egyéniség volt. Tehát 19-ig nagyon sok ilyen kritikus megjegyzése van a zsidósággal kapcsolatban, és aztán 19-ben, amikor kitör ez a tényleg penetráns zsidó ellenesség pogromokban, 19 augusztusában, szeptemberében is ő is áldozata lesz egy ilyen pogromnak, és látja, hogy mit csinál a tömegindulat, akkor azt mondja, hogy most lettem zsidóvá. De ez nem végleges állapot, mert aztán 1938-ban, néhány hónappal azután, hogy megírta ezt az előbb felolvasott cikket, kikeresztelkedik. És ez nem olyan meggyőződéses kikeresztelkedés, de mégis halálosan komoly, mint a Radnótié. Nem, szerintem pont a Füst Miláni életmű és a Füst Miláni élet összevetése azt bizonyítja, hogy a mű az mérhetetlenül többet nyújt az életrajznál, illetve az életrajz értelmezése sokkal kevésbé megközelíthető, mint a mű élet, műnek a megfejtése, mert egy művet sokféleképpen lehet olvasni. Hát ez az irodalomnak a nagyszerűsége, hogy nem csak az író teremti a művet, hanem bizonyos értelemben az olvasó is. A történelemmel szemben meg sokkal korlátosabb elvárásaink vannak, úgy adja vissza a múltat, ahogy az történt. Akkor... És bár számosan mondták már, és leírták, és bizonyították, hogy ez lehetetlen, a történész még mindig önelégülten erre vállalkozik. Pedig nem kéne. Tehát nekem ez a válaszom erre, nem akarok ebben állást foglalni.
Jó, megértettem.
Így is, meg úgy is. Füst Milán egyszerűen nagyszerű, és nagyszerűen tudott szeretni. Azt se felejtsük el, hogy ő volt az, aki Kosztolányinak segített az utolsó nagy szerelmével, Radákovics Máriával a kapcsolattartásban. És aztán ezzel Radákovics Máriáék eljöttek 44-ben, és azt mondták Füst Milánnak, hogy bár nem lelkesednek, de azért ezek a nyilasok nem akárkik.
De.
És ezt is leírta a kommentár nélkül.
Gyuri?
Cejzel Endre egy nagy tanulmányban összeszámolta, hányféle betegsége volt Füst Milánnak a naplói alapján, és 19-et állapított meg, maga Füst Milán 25-öt mondott. Uh-huh. És akkor végül is azt mondja Cejzel Endre, hogy hát mániás depressziós volt, nem tudom milyen fajtába sorolható. Teljesen mindegy. Magánügy. Hogyha kiadja a naplót, persze, akkor nem úgy magánügy, az egy más ügy, mert az érdekes. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyszerű drámaíró. És hát a világirodalom se bővelkedik nagyon nagy drámaírókban. A magyar még kevésbé, noha voltak. Tehát az, hogy volt egy ilyen felvirágzása, egyrészt a 60-as években, aztán a 80-as években, a Katona József Színházban még Széke Gábor által, hát akkor adták elő a Katulust is, ugye. Meg néhányszor játszották azért azóta is a Boldogtalanokat. Nagyszerű mű a Boldogtalanok. A Katulus is jól játszható, meg még egy csomó más dráma. Úgyhogy ezekről nem kéne megfeledkezni, mert abszolút ma van megírva benne. Groteszkül, tragikomikusan, és hihetetlen jól játszhatóan.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak és Bíró Györgynek. Köszönjük, Füst Milán újra felfedezése, remélem, hogy ennek a beszélgetésnek következtében is valahogy elindul az olvasók között is. A mai műsorszerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!